Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggályait. Millás reggeli.
Egy nagyon fontos témával foglalkozunk, a lakásáfa változással, és ezt nem először tesszük, amióta ez megjelent. Varga Mihály úr nyilatkozatából kiderült végre konkrétan, hogy ez a kedvezményes áfa, ez megszűnik 2009 utántól. Azóta gyakorlatilag folyamatosan feldolgozunk a témát, de fejlesztővel még, mintha nem beszéltünk volna, ezért Ádány Tamást meghívtuk ide, az OTP ingatlan ZRT vezérigazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, fejlesztői szemmel hogyan érint ez a dolog, ez a változás? Ugye itt 2009 év végéig be kell fejezni a meglévő projekteket, mert különben az egész átárazódik és mindenféle bonyolalomba keveredik. Fejlesztő, vásárló, mindenki.
Igen, hát nem jól érint természetesen, tehát az adókulcs, az áfa kulcsnak az emelkedése az a fejlesztői, az eladói szempontból ez nem jó, semmiképpen sem jó. És ugye ami még ezt tetézi, ugye, hogy gyakorlatilag most egy átmeneti időszakot élünk, 2019 végéig, ahogy mondtad.
És az átmenet... 19, bocsánat, nem, én 19, rosszat mondtam talán 2009-et, igen.
19. december 31-ig. És ugye ez az átmeneti időszak, ez a durván másfél év, ez pedig arról szól, hogy versenyt futunk az idővel, mi fejlesztők, a vevők igyekszenek jó döntést hozni, hogy most vegyenek, ne vegyenek, mi lesz ezt követően, lesz-e valamilyen fajta támogatás, hogyan alakulnak az árak, és ugye ez nem egy nagy novum, hogy a bizonytalanság mindig a legrosszabb a piacnak.
Mit lehet tenni? Nyilván fejlesztő látja az elindult projektjein, hogy mi az, ami belefér, be fog fejeződni, mi az, ami túlfut, nem tudom, számosságát tekintve tudunk ilyeneket mondani, hogy hogy álltok ezekkel a projektekkel, mi volt a terv, mi a megvalósulás?
Amikor bejelentették ezt a kedvezményes áfa kulcsot, ez 2015 őszén volt valamikor, ugye ez 16. január 1-től 19. december 31-ig érvényes, akkor gyakorlatilag mi is, mint minden fejlesztő, azonnal ugye egy nagyszabású fejlesztési programot dolgozott ki erre a ciklusra, bízva abban, hogy ugye ez a döntés sikeresnek bizonyul, mint ahogy annak bizonyult, és ennek lesz folytatása. Most úgy néz ki, hogy a miniszter úr nyilatkozat alapján ennek nem lesz folytatása, ezért most gyakorlatilag ugye ennek a programnak a megvalósítása zajlik. Nekünk is több helyen gyakorlatilag ilyen ezres nagyságrendbe épülnek lakásaink, és igyekszünk ezeket időben befejezni. Ez a mi érdekünk, ez a kivitelezők érdek, és ez a vevők érdeke.
Hát de nehezíti egy csomó minden. Többek között itt a munkaerőhiány, a szakemberhiány, az, hogy akár már az építőanyagok terén is hiány fedezhető fel, ezeket az ingatlan rovatainkban általában megbeszéltük az elmúlt időszakban.
Igen. Egyébként az a furcsa helyzet, hogy pont ennek a turbulenciának, ami egyrészt jelentkezik az építőipari cégeknél, másrészt jelentkezik ugye a építőanyag forgalmazóknál, kereskedőknél, és ebből kifolyólag a fejlesztőknél is. Ennek pont ez a versenyfutás, illetve ez a határidőnek a gyakorlatilag a közelsége, közeledése, ez az, ami ezt okozza részben. Tehát azt is mondhatnám, hogy senki nem hülye, a kivitelezők se és az építőanyag forgalmazók se, tehát nagyon jól tudják, hogy időkényszer alatt dolgoznak a fejlesztők, ezért ugye ezt az időszakot igyekeznek ők is a legjobban kihasználni, és a lehető legnagyobb profitot elérni ezen.
Mindezt egy olyan piacon, vagy egy olyan területen, ahol számtalan erőforrás szűkössége jelentkezik, az építőanyagé, a munkaerőé.
Abszolút. Tehát a legsősebb ezek közül talán a munkaerő, tehát az építőanyag az alkalmazkodik ehhez, azt gondolom, viszonylag gyorsan. Itt talán olyanokat lehet említeni, hogy 2008 őszét követően, gyakorlatilag mondjuk eddig, 2016. január 1-ig, amikor elindult ez a kedvezményes áfa időszak, egy óriási pangás volt a piacon. Tehát akkor ugye ezek a legendák, meg ugye ezek a nagyon szemléletes számok, hogy kevesebb lakás épült mondjuk ebben az időszakban évente, mint akár a második világháború idején, amikor ugye elég alacsonyak voltak a számok, és ebben az időszak, tehát még egy ilyen 7-8 éves időszak, az elég ahhoz, hogy a kapacitások az építőiparban is leépüljenek. És ezek le is épültek, tehát ahogy itt olvastad az SMS-t az előbb, tehát a külföldre távozott mérnökök, de a külföldre távozott szakmunkásokról is lehet beszélni, ugye a bezárt mondjuk építőanyaggyárakról. Ezeknek a visszaépítés, ez egy hosszabb folyamat. Tehát ugye ez a 4 év, ez hosszú időnek tűnik ugyan, amire ugye ez a kedvezményes áfa szólt, de ez mondjuk a ingatlan fejlesztésben, lakóingatlan fejlesztésben, ez nagyon rövid. Tehát tulajdonképpen ez ha kicsit le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor ez egy lakásfejlesztés, vagy egy társasház építésnek, lakópark, mindegy, hogy hogy hívjuk, egy ilyennek a ciklusa, körülbelül ez a 4 év. Mert amikor mondjuk tudomására jutott a fejlesztőknek, hogy megnyílik a kedvezményes áfa lehetősége pár hónapon belül, akkor akinek nem volt éppen telke, telket kellett nézni, egy telek adásvétel ügynetnek a zárása azért az ezekben a méretekben, vagy ezekben a társasház fejlesztési ügyekben, ez több hónap, akkor utána meg kell terveztetni, tervezőt pályáztatni, engedélyeztetni, adott esetben, hogyha egy nagyobb projekt bonyolult, mondjuk településrendezési szerződést kell kötni az önkormányzattal, meg kell állapodni különböző szükséges egyéb fejlesztésekről, adott esetben szabályozási tervet kell módosítani, és akkor utána, amikor mindez megvan, akkor lehet kivitelezőt pályáztatni, az is egy hosszabb folyamat, még mint több körben egy kivitelezőt kiválasztunk, és maga az építés folyamata az is egy mondjuk egy durván másfél-két év, a függően attól, hogy mennyire bonyolult a ház, vagy milyen méretű. És akkor gyakorlatilag ezt a 4 évet ki is használtuk.
Tehát gyakorlatilag akinek ott volt telke, vagy nagyon gyorsan tudott telket szerezni, az annyi.
Igen.
Amit arra lehetett építeni társasházi kapacitást, azt tudta kihasználni.
Igen, és hát ugye voltak azért, tehát mi is vettünk telket, meg indítottuk új fejlesztést ebben az időszakban, de ez a szakma nevében mondhatom, tehát ez gyakorlatilag mindenkire igaz, hogy azért sikeresnek bizonyult, tehát a lakásépítés beindult, mindenképpen fehéríti a gazdaságot, az építőipari kapacitások visszaépülnek, és egyébként abszolút értékben a csökkent adókulcs mellett is ez kimutatható, tehát az adóbevételek nőttek, mert hogyha egy sokkal közeli, nulla közeli számra van egy nagyobb adókulcs, akkor a végén volumenben nem lesz akkora, mint egy kisebb kulccsal, de egy jóval nagyobb tranzakciószám és jóval nagyobb volumen. Tehát ilyen szempontból vártuk azt, de hát most gyakorlatilag a fogyó reményben megy a versenyfutás az időben.
Milyen reakciókat lehet ezekre adni? Ugye itt összegyűjtöttetek legalább 4-et, ahogy reagálhatnak az ebben érintettek.
Igen, hát ugye most akkor egy kicsit általánosítsunk, tehát vonatkoztassunk el a konkrét helyzettől. Mondjuk ilyen tankönyvszerűen fogalmazva a magas adókra lehet egyrészt válasz, ugye a fekete gazdaság növekedése, ugye amire volt példa az építőiparban. Ezt a nagyobb fejlesztők mi, akikkel kapcsolatban vagyunk, tehát van ez az ingatlanfejlesztői kerekasztal egyesületünk, ugye, amely ebben próbál szakmai szempontból kommunikálni a döntéshozókkal, és ezt a döntést jól előkészíteni, illetve a jogszabályok valamegfelelő szakmai asszisztenciát megadni. Tehát nálunk ez nem jön szóba. Tehát ez mondjuk inkább azt gondolom a kisebb fejlesztések esetében lehet egyfajta út. Biztosan meg fog nőni a magas az adó, a fekete gazdaság aránya, akár az építőiparban, ugye akár az adásvételek esetében is lehet trükközni. Ugye a másik az, hogy nem csináljuk.
Tehát
egyszerűen nem jönnek ki a számok, tehát amikor leül egy fejlesztő, és megcsinálja a kalkulációt, hogy ennyibe kerül megcsinálni, ilyen kockázatai vannak, ennyi bevételt érhetek el reálisan, és ugye ez nem hozza azt a profitot, vagy ott esetben veszteséget jelent, akkor egyszerűen nem kezdünk bele. Tehát ez a második válasz. A harmadik ugye az áremelés, ami
ez logikus, hát, ugye, hát a láncon végigmegy egy ilyen áremelési folyamat, akkor a végeredménynek is drágulnia kell.
Igen.
Persze ez nem tetszik a
vevőknek, meg ugye azért a vevők, tehát a fák nem ülnek az égig, azért a vevőknek a teherbíró képessége is.
És ez óriási ugrás lesz, tehát ez nem 1-2%, ugye, amit hát esetleg még le lehet nyelni.
Tehát azért egy 22% fontos áfakulcs emelésre beszélünk, azért az mondjuk ilyen több százezres négyzetméterek esetében azért az elég jelentős emelés kellene, hogy legyen. És hát ugye azt azért ne felejtsük el, hogy az utóbbi 2-3 évben elég jelentősen emelkedtek a lakásárak.
Tehát azokat az árakat további, kéne még megfejelni.
Tehát egy további ilyen mértékű emelés, azt nem gondoljuk, hogy ez tehát valamekkora áremelés biztosan elbír a piac, de hát azért ez egy jelentős visszaesés prognosztizál, ez biztos, ez kijelenthető. És ugye a negyedik az a költségcsökkentés, hát,
ami meg tulajdonképpen csak ezt a mértéket tompíthatja, tehát esetleg a 22%-at nem kell érvényesíteni, csak 18-at, de az sem fog jól kinézni.
Igen, tehát költségcsökkentés oldalon nagy mozgástér nincs. Aha. Ugye amiről beszéltünk a beszélgetés elején, hogy most van egy versenyfutás az idővel, ezt nagyon jól tudják a kivitelezők, nagyon jól tudják a fejlesztők, nagyon jól tudják az
építőanyagpozícióban
fejlesztők. Nincs jó alkupozíció, mert tudják, hogy gyakorlatilag be kell fejezni, igen, mert különben eléggé más alkupozícióba kerül a vevőkkel is. Ez, hogyha 2020. január 1-ét követően, ez azért rendeződhet. Amiben én kevésbé gondolom, hogy van mozgástér költségcsökkentésben, ezek a rezsiköltségek, tehát az építőipari munkaerőköltség, ami nagyon alacsonyan volt, jelentős volt a szürke-fekete gazdaság, hogy ebben a szegmensben. Ebben nem gondolom, hogy lehet költség, sőt, itt tovább kell növekedni a béreknek az építőiparban ahhoz, hogy ezek a kapacitások meglegyenek, és a jövőben is rendelkezésre állnak.
De ugye, legalább több szakembert nevezünk.
Igen, tehát ez egy nagyon súlyos probléma, és a kivándorlásnál pont az a baj, hogy általában a legjobbak mennek el, mert nyelvet persze beszélnek, tapasztalatok, nem félnek az új kihívásoktól.
Csak életre való, így van, és igen, a helyét. Aha.
Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli.
Ez itt továbbra is a Millás reggeli, vendégünk pedig Ádány Tamás, az OTP Ingatlan ZRT vezérigazgatója. A lakásáfa változás lehetséges hatásairól beszélgetünk. És hát itt fejlesztőként biztos ráláttok, vagy valahonnan csak lejön valamiféle statisztika, hogy körülbelül milyen a vevői kör összetétele. Ugye itt a kedvezmény visszavonásában szerepeltek olyan érvek, hogy hát sokan befektetési célzattal vásárolnak, azt lehet-e tudni, hogy egyáltalán mekkora volumenről beszélünk, hányan vesznek még befektetési céllal ingatlan, új ingatlant, mert hát a használt lakáspiacon nyilván jelen vannak.
Igen, bocsánat, miért válaszolnék a kérdésre, tehát ez egy nagyon fontos, hogy amiről a lakás áfánál sokszor megfeledkezünk, tehát ez nagyon fontos megemlíteni, hogy új lakás áfáját nem szabad ugyanúgy kezelni, mint mondjuk a napi fogyasztási cikkek, vagy az élelmiszerek, vagy a napi szolgáltatások áfáját, ugyanis itt van egy óriási különbség, hogy mondjuk, hogyha éves szinten egyszerűen mondjuk ilyen havi 10 000, tehát 120 ezer tranzakció, ez mozog ide-oda, de mondjuk egyszerűség kedvéért beszéljünk éves 120 ezer tranzakcióról, ennek kevesebb, mint a 10%-a új lakásadásvétel, tehát a 90%+ az használt lakásadásvétel, és ugye ez általában magánszemélyek között történik, tehát itt nem beszélünk áfáról. Tehát hogyha az új lakás, mint kínálat visszaszorul, vagy kiesik a piacról, akkor a használt lakás az gyakorlatilag szinte azt mondom, hogy korlátlan lehetőségekkel ugyanúgy ott lesz a befektetőknek, és akkor itt válaszolnék a kérdésedre. Tehát igyekszünk minden egyes adásvételnél visszajelzést kapni a vevőktől, hogy miért vásárol egy vevő, mit vesz. Ez nagyon fontos, hogy a folyamatos üzletmenet szempontjából, hogy lássuk mondjuk a következő projektnél, vagy a következő telekvásárlásnál, hogy mi az, amire a piacon igény van. Viszonylag magas a befektető vásárlások aránya, de egyébként csökkenő trendet mutat. Tehát a két évvel ezelőttihez képest az új lakások esetében a befektető vásárlók aránya csökkent a végfelhasználók arányára, bár ezt nehéz meghatározni, tehát ilyen kérdés még a vevőknek nem nagyon lehet meg illik föltenni. Meg egyébként ugye nem éles a határ mondjuk egy végfelhasználó, egy befektető vásárlás között, mert mondjuk teszem azt, van egy mondjuk egy vidéki megyeszékhelyről egy család, akinek a mondjuk a gyereke felvételt nyert egy budapesti egyetemre, és akkor ugye a lakhatáson gondolkodnak, hogy akkor kollégium albérlet, és mondjuk vesznek egy kis lakást neki, ami egyébként mondhatom azt, hogy saját használatra szolgál, de ugyanakkor egyfajta befektetés is, mert
az... Igen, hogyha befejezi a tanulmányait, kinövi, stb. Akkor abban kiadható, vagy értékesíthető, akár, és akkor dobban
tónak. Vagy akár annak, amikor a második szobája is kiadható. Persze. Már, amikor mondjuk a gyerek ott... Tehát ugye nem éles a határ, de azért mondjuk ilyen 30% körül. Ez is változik persze, tehát most ez egy nagyon nagy a kilengés, mert nem mindegy, hogy mondjuk most egy tizedik kerületi fejlesztésről, vagy egy belvárosi fejlesztésről, tehát bizonyos lokáció magasabb, bizonyos lokáció alacsonyabb, de magas. De egyébként ugye ez is egy olyan folyamat eredménye, hogy a válságot követően beindult a gazdasági növekedés, ugye a jegybank folyamatos kamatcsökkentési ciklusával gyakorlatilag egy nyugat-európai szintekre lecsökkent ugye a magyar kamat, ezzel párhuzamosan a betéti kamatok nagyon lecsökkentek, gyakorlatilag nulla közelében vannak, állampapírpiaci hozamok nagyon lementek, miközben ugye a hosszú fagyos időszak után a lakáspiacon beindult a lakáspiac, meg egyébként ugye a lakás...
Többek között az előbbi okoknak is köszönhetően.
Igen, lakásárak elindultak fölfelé, albéletárak elindultak fölfelé, megjelent mondjuk az Airbnb, mint egyfajta lehetőség.
Broker botrányok, amiből ugye kiesett egy bizonyos befektetési lehetőség,
abszolút, mert a bizalom abszolút, az megszűnt. Abszolút, a bizalom megszűnt, meg igen. Sokan mondták, na hát ezt még egyszer igen. Nem szeretném ezt átélni. És gyakorlatilag maradt a lakás, amire mindenki azt mondta, hogy a befektetőknek is, hogy hát akkor azonnal, hogy ezeket a likvid eszközöket lakásban, mert hogy egyébként a lakásárak emelkednek, tehát maga a befektetési eszköz értéke is valószínűleg növekedni fog, és egyébként egy értelmezhető más instrumentumokhoz képest megfelelő éves jövedelmet is el lehet vele érni.
Egyébként szóba jött ugye itt a vidéki tanuló budapesti elszállásolása és az ezáltal hajtott kereslet. Arra van valami rálátásotok, hogy hány vidéki vevő vásárol Budapesten, és ha már erről beszélünk, nektek vannak-e vidéki fejlesztéseitek?
Igen, tehát mi egyébként azok közé, a fejlesztők közé tartozunk, aki most ez a reklám, egy a reklámhely, hogy akik, tehát mi láttunk Budapest határain túlmenően is, tehát vannak vidéki projektjeink, és gyakorlatilag tervezünk is a jövőben is vidéken fejleszteni.
Ez az majd egy harmadik kérdés, igen,
igen.
A tervek.
Egyébként nem olyan jelentős, tehát 10% alatti a vidéki vevők aránya. Tehát ilyen szempontból ez egy kisebb arányszám. De például van fejlesztésünk Győrben, és Győrben szinte hasonlóan viselkedik a piac, mint Budapesten, tehát a befektetők aránya, nagyon sok a befektetési célú vásárló, akik a Audi egyéb
igen, hát
nagyobb
ilyen
szereplőknek a bérbeadásában gondolkodnak. Kecskeméten is volt az elmúlt időszakban fejlesztésünk, az is hasonló. És hát egy másik, az egy speciális vidéki szegmens, a Balatonpart, ugye, ahol ezek a lakások inkább nyaraló funkcióra használják, de egyébként ezek teljes értékű lakások.
Ugye itt beszélgettünk, hogy hogyan reagálhatnak a fejlesztők erre a sztorira. Ti hogy tudtok 2020-ról, vagy az azutánról gondolkodni? Tehát most biztos nyilván elvisz minden erőt, minden kapacitást az, hogy 19 végéig amit lehet befejezni, amit nem lehet arra megoldást találni valahogy, hogy a vevők is valahogy jól járjanak, nektek is kimenjen a készletről az elkészült lakás, de mi van utána? Tehát azzal most tudtok-e foglalkozni egyáltalán, vagy láttok-e bármit, vagy ez most egy ilyen homály?
Hát foglalkozunk, nagyon bízunk abban, hogy lesznek még olyan intézkedések, akár az átmeneti időszakra vonatkozóan, akár 2020. január 1-ét követő időszakra vonatkozóan, amik megakadályozzák az úgynevezett hard landinget. Tehát a hard landing az most benne van sajnos a levegőben, igen. Tehát itt ha nem lesz semmi, és így marad, és egyszerűen csak a mai rendszerben egyik éjszakára a másikra fölugrik az áfa kulcs az új lakások esetében, akkor azért drasztikus visszaeséssel kell számolni. Tehát mi most újra számolgattuk azokat a projektkalkulációkat, amiket ezekre vonatkozóan végeztünk, tehát a hosszabb távú terveket is, hát azért sokkal csúnyában néznek ki. Tehát például pont az előbb beszélgettünk a vidéki piacról, mondjuk az szinte nagyon súlyos visszaesést fog elszenvedni, mert hát ott ugye nem olyan magasak az árak, nincs akkora terán növekedésnek, egyrészt a piac is kisebb, tehát a felvevő képessége is, mondjuk éves szinten nem tud annyi lakást felszívni, mint a budapesti piac, és egyébként az építési költségek azok ugyanolyanok vidéken,
persze.
Budapesten.
Hát persze, tégla ott is.
Igen.
Azt írja, hogy hallgató, hogy szerinte az lesz az egyik reakció, hogy a vásárlók nem generállal fognak építeni, hanem magánszemélyként az 5 millió forint áfa visszaélés miatt. Ez nem tudom, hogy ennyire csere kompatibilis a kétféle lehetőség, hogy családi házat építek, vagy társasházba
költözök. Hát igen, tehát családi házak esetében ez valószínűleg igaz, tehát ez most is megvan ez a lehetőség, tehát meg egyébként a családi házépítés az más, mint az értékesítési célú társasházépítés. Azt azért én nem gondolom, hogy azt tehát ez jogilag, műszakilag, szervezési szempontból mondjuk egy ilyen 100 lakásos társasháznál az, hogy a vevők, egyrészt, hogy már van is annyi vevő az indulás pillanatában, hogy összeállnak mondjuk egy ilyen úgynevezett építő közösségbe, és ezt kezelni tudják, és hogy a kivitelezőkkel külön-külön is, vagy akár egy generállal lesz, azért egy nagyon bonyolult. De
hát mondjuk, eléggé petrocellis munka.
Igen, tehát mondjuk ilyen 4 lakás, 4, 6, 8, 4, vagy maximum 8 lakásig elképzelhetőnek tartok egyfajta ilyen megoldást is, de azért itt nagyobb, tehát ilyen Budapest belvárosi, vagy 100 plusz lakás méretben, azért persze. Nem gondolom, hogy ez működni tud.
Világos. Jó, hát akkor azt gondolom, hogy sok minden problémát megbeszéltünk. Hát a megoldások azok nyitottak, hogy azt próbáljátok ti is kezelni. Vagy a legegyszerűbb eset arról szól, amikor időre végezni lehet a fejlesztéssel, és akkor
még hát a kedvezményes meg meglátjuk, hogy az ingatlan fejlesztői kerekasztal ilyen párbeszédének mi lesz az eredménye. Úgyhogy akkor azt várjuk szeretettel, hogy mit válaszol rá a döntéshozó.
Köszi szépen, hogy itt jártál nálunk, és beszélgettünk erről. Ádány Tamás volt a vendégünk, az OTP Ingatlan ZRT vezérigazgatója.
A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.